Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastjaink állnak, Kikis Attila vagyok, és ezúttal is VB podcastot forgatunk, a Zicser Extrát, hiszen világbajnoki negyeddöntő mérkőzés volt szombaton is, kettő óriási meglepetésekkel, és erről fogunk beszélgetni Rutka Jani korábbi kiváló válogatott labdarúgóval. Szia Jani!
Jó reggelt kívánok!
És Marosi Gerivel, a Sport24 szakértőjével.
Sziasztok!
Szia Geri! Visszatérő két kollégával is hozzászokhatok már, hogy egy-egy ilyen etap, VB etap zárása után mindig egy kis összegzést adunk, azon túlmenően persze, hogy hát azért azt nem hagyhatjuk ki, hogy erről a Marokkó-Portugália 1-0-ról és az Anglia-Franciaország 1-2-ről is ejtsünk néhány szót, hiszen különösen az első mérkőzés, a Marokkó-Portugália az hát ordas nagy meglepetés, vagy nem? Erről fogunk majd beszélgetni, hogy mi ennek az oka, hogy mi az, amire várhattunk, számíthattunk, mi az, amire számíthatott Fernando Santos kapitány és a portugál válogatott, és mi az, amit mégsem sikerült megoldaniuk. Nos, rácok, itt van egy marokkói csapat, egy afrikai csapat, amelyik a történelem, futballtörténelem során először jutott elődöntőbe világbajnokságon. Van egy alig 4 hónapja kinevezett szövetségi kapitánya, és hát ez a csapat nem kap gólt. Nem. Kicsit engem a 2000-es görög válogatottra emlékeztet, rúgnak egyet, zseniális vagy fejelnek egyet, most éppen zseniálisan védekeznek, és szép csöndesen elgyalogoltak az elődöntőig. Hogy van ez?
Azt szerintem egy kicsit, nem tudom, futballőskoribb volt a görögöknek a játéka. Mint a, nem tudom, ez a
Rudinak azért van.
Azért akkor is, igen, egy kicsit idősebb edzője volt.
Igen, Rudinak van kapcsolata az edzőbával is, Otto Rehhagen.
Igen, és hát azt
hiszen
hiszem,
hogy... Hiszen a Kaiserslautern-ben volt egyző.
Igen, ő akkor sem számított fiatal.
Igen.
De teszem hozzá, a Kaiserslautern-nél is úgy nyert bajnokságot, hogy megnyerte a Bundesliga 2-t, és aztán egyből a Bundesliga 1-et is, igaz?
Igen, így volt.
Zseniális pali volt.
És tulajdonképpen ezt... Tényleg azt érzi az ember szerintem, hogy ezt akár még meg is csinálhatják úgy, mint a görögök. Az a másik, hogy nem tudom, hogy kimondta, hogy hát figyelj, ez elég egyszerű a labdarúgás, hogyha nem kapsz gólt, akkor valószínűtlen, hogy ki fogsz kapni. És ezt eddig azért elég jól csinálják.
Na de hogy érik ezt el? Hogy érik ezt el, hogy hát, az egész világ azon csodálkozik, hogy elképesztő alázattal szervezetten védekeznek, de...
Elképesztő magas szinten.
Nagyon magas szinten, de ugyanakkor a támadásról sem mondanak le, hiszen konkrétan ezen a mérkőzésen a támadó mutatókban szinte agyba főbeverték Portugáliát. Magasabb XG-t értek el.
Az XG-re gondolsz.
Igen.
Nagy többi az kiegyenlített.
Igen, de hát a labdabirtoklás nyilván nem.
De azt nem is akarják.
De nem az volt, hogy jó, egyszer eljutottunk a kapuig, véletlenül fejeltünk egy gólt, és egyébként rommá lőtte Portugália a kapunkat, hanem pont az a nagyszerű ebben a csapatban, és erről Geri szerintem mindjárt fogsz valamit mondani, hogy nem nagyon enged olyan szituációt, pozíciót az ellenfélnek, ahonnan viszonylag biztonságosan tud kapura lőni, fejelni.
Eddig a VB alatt 9 lövést találta el a kapujukat, ugye egyáltalán? De ami azért egy igen alacsony szám. Védekező párharcokban talán a brazilok még ilyen, nem tudom, 0,6%-kal elő vannak, de Marokkó akkor a második, a megnyert párharcok arányát tekintve, ami azért megint csak elég jó. Az ellenfelek nem kerülnek normális helyzetbe. Még mindig Kanadának volt egy teljesen tiszta helyzete, amit nem tudtam, hogy hagytak ki, de ők se tudták szerintem, hogy hagyták ki. De hogy a többi csapatnak, és akkor ebben ugye benne van Horvátország, Belgium, Spanyolország, Portugália, ami azért viszonylag a világ elitje.
És mindenkit egyes XG alatt tartva.
Mindenkit egyes XG, és úgy, hogy ráadásul gyakran a marokkói XG a jobb. Tehát ugye akkor több jobb minőségű helyzeteket dolgoznak ki. És persze, igen, hát 1-0-0-1-0, oké, de hogy ez nem ennyire... Nem tudom, tehát ez nem bunker, persze ez defenzív, ez nagyon defenzív, de nem
ilyen. De ez bunker.
Bunker?
Atom ne verjük bunker. Át magunkat.
Neked
egy nagyon bunker? Magas szintű bunker.
Magas szintű bunker. Na jó, de szerintem nem, ez egy élvezhető bunker.
De viszont nem mélyre épített bunker.
Én nem szeretném azért sokáig élvezni.
Nem mélyre épített bunker, mert azért a hátukat nem horzsolja a háló, ahogy szokták mondani.
Vagy igen, tehát ebből a szempontból
hát... Hát még ezt sem mondanám azért, nem? Szerintem. Azért eléggé visszáll. Most az, hogy És persze nagyon sokan hoztak már párhuzamot a magyar válogatottal, de szerintem van is. Nyilván a minősége az más, meg a játékosok minősége, meg a vezetett kontráknak is a minősége. Mondjuk ebben is nagyon sokat lépett előre a magyar válogatott, de nyilván azoknak a játékosoknak az okán, akik alkotják a marokkói csapatot, ez még másképp néz ki. De nyilván egy ilyen helyzetből, amikor azért vannak minőségi játékosaid, azért bőven benne van az, hogy kétszer-háromszor meglógsz. De most is a portugálok a szerencsének köszönhetik, hogy nem 2-0-al mondjuk a végén abuklálnak a helyzet.
De azt már a második fél idő elején is megkaphatták volna, ott igen, is volt egy olyan kontra, ahol
hogy egy kontra mindig
áthámozzák magukat, vagy
az Iránnak is volt, amikor egy kontra rosszul, a 16-oson belül rosszul vette át egy picit a labdát, és nem tudta behúzni, ott is 3-2-be voltak tulajdonképpen, szóval valóban voltak még lehetőségeik. De nyilván egy idő után ezek a csapatok, akik ellen játszanak, azért ők megpróbálnak föléjük nőni, megpróbálnak helyzetet kialakítani. Ez egy Marokkó ellen senki nem arra játszik egy ilyen betömülő csapat, hogy oké, húzzuk ki 0-0, aztán majd valahogy 11-esekkel megverjük őket. És amikor elkezdesz kinyílni, elkezdesz kockáztatni, akkor azért vannak annyira jók ezek a játékosok, hogy igen, tudnak kontrát vetni, de én ezt nem szeretném látni azért nagyon sokáig.
Milyen hirtelen fordulat lenne, az ellenfél is ott hagyja a labdát, középkörben ott hagyják a labdát, de mindenki így néz, erősen defenzív állásból.
De nagyon érdekes, Udi, amit, ja bocsánat.
Ami még érdekes, hogy ezt tulajdonképpen marokkóiak hozták, illetve Regragi hozta magával a Vidáttól, ahol kevés labdabirtoklás sokszor, illetve nagyon rugalmasan alkalmazkodott az ellenfélhez, mert a Vidád az nem tudom, az olyasmi, mint a Ferencváros Magyarországon, csak mondjuk van hozzá hasonló szintű riválisa is, mondjuk a marokkói bajnokságban.
Egyébként, aki még nem nézett marokkói bajnokságról YouTube videót, annak ajánlom, hogy nézzen.
Nézzen YouTube videókat a marokkói bajnokságról?
Például
a szurkolásról, a Casablanca-i Raja Vidád derbiken azért valami egész elképesztő,
ott van.
És egy elég ilyen rugalmas alkalmazkodás, mert hogy otthon ők nagy ágyúnak minősülnek, de még afrikai szinten is azért eléggé nehézsúlyú csapatról van szó, ugyanakkor azért vannak sokkal nehézsúlyúbb csapatok is. És azt mondta Regragi, amikor jött, hogy igazából két dolgot lehetett csinálni, egyrészt összerakni a csapatot és a védekezését, hogy egy nagyon erős csapattegység, nagyon erős csapatvédekezés, és elhitetni a csapattal, hogy nem kell nekik a labda. Nem muszáj, hogy náluk legyen a labda, nem muszáj, hogy játszani akarja, van olyan ellenfél, ami ellen nem kell, hogy nálad legyen a labda, és olyan szempontból nagyon jól valósítja meg, hogy én tegnap végignéztem az összes adatát, ami tétmérkőzés az edzői, vezető edzői karrierje során, és van róla adat, és nem is 42-40, majdnem 43%-ban lenullázza az ellenfeleket, a meccsek 43%, ez volt azt hiszem a 100. clean sheet.
Azért az döbbenetes szám.
Mourinho-nak volt a fénykorában Mourinho-nak 52 környékén talán a Premier League-ben, ami egészen kiemelkedő, nyilván olyan ellenfelek ellen is. És nyilván egy kicsit könnyebb akkor, hogyha egy domináns csapat vagy a marokkói bajnokságban, de Regragi nem ez, nem feltétlenül igaz, mert hogy a Vidád az egy idény volt, és előtte meg egy mondjuk középcsapatnál, vagy ilyen felső, középház, felsőház között ingázó csapatnál volt, tehát még az se. És ugyanaz kevés lövés van az ellenfélnek, ugyanaz a formáció támadásban, ugyanaz védekezésben, nagyon nagy szerepe van annak a, minek nevezzük Amrabatot, pivot? Vagy nem tudom, hogy mi, aki tényleg a középpályán így beesik a többiek mögé védekezésben.
Hát és nézi, hogy én folyamatosan nekem 4-1-4-1 rajzolódik
ki,
és amikor nagyon jön az ellenfél, akkor 4-5-1 vagy 5-4-1-re alakulnak át, attól függ, hogy hogy csúszkálnak befele védekezésben, de nagyon-nagyon-nagyon szűken vannak.
Nagyon, és igazából ugyanez volt.
És Amrabat pont azt éri el, hogy mindig tolódik hol jobbra, hol balra, és folyamatos létszámfölényt alakítanak ki, de nem, hogy 1-2 vagy 2-1 ellen létszámfölények, hanem nagyon gyakran 4-2 elleni létszámfölényeket, tehát állandóan körbeveszik a labdás játékost.
Hát meg nem tudsz hol építkezni.
Ami az érdekes egy picit, nem, mert hogy nagyon sok csapat, különben itt a világbajnokságon is láthattuk, úgy gondolkozik, hogy ha nekem egy védekező felállást kell megvalósítanom, akkor inkább azt a szabad plusz embert, azt berakom a védelem mögé, hogy kisegítse ugye a két középső védőt, lecsorgó labdákat összeszedjen, és egy ilyen hátsó mélység irányítóként is akár szerepeljen. És hogy ők 4 védővel oldják meg ezt a helyzetet, mert nem akarják egyáltalán elengedni odáig sem már az ellenfelet, hogy a 16-os előtt okozzanak bonyodalmat, hanem ők pontosan a passzsávok lezárásával és a középpálya uralásával alakítják azt ki, hogy nagyon kevés lehetőség jut már el egyáltalán odáig, hogy hogy legyen belőle valami veszélyes helyzet. És ami érdekes, és mosolyogtam, Geri, hogy azért Mourinho-nál nyilván sok, meg a Premier League-be sokkal inkább elnézik, amikor 10-20 ponttal megnyered a bajnokságot, hogy mellette nem kapsz gólokat. Szóval azt, mert ott azért támadó potenciális volt abban az alakulatban. Igen, és azon gondolkodtam, hogy itt viszont azt látjuk, hogy ugye 32%-os labdabirtoklással átlagosan jutottak el idáig a csoportmérkőzések folyamán, nagyon kevés gólt kapva, de ez a 4,4-4,5-ös átlagos XG, vagy XG mutató ugye az öt mérkőzés alatt, azért ez egy borzalmasan alacsony szám, akkor is, ha megvoltak a helyzeteik, és azt mondjuk nagy hatékonysággal ki is használták. Szóval ez hosszabb távon kellene ugyanezen csapatok ellen megvalósítani, azért nyilván előbb-utóbb ez
előbb-utóbb elfárad. Igen, csak a VB pont elég rövid ahhoz, hogy ez ne fáradjon.
Igen, hogy erre a rövid időszakra ez nagyon jó, és ami különben Portugália ellen szerintem zseniális volt, hogy azt ne felejtsük el, hogy az ő rendszerükhöz mérten, és az ő szintjükhöz, bár itt most már szintet azért lehet, hogy nem is kell használni ebben a helyzetben, viszont két olyan játékos hiányzott, aki a védelem meghatározó tagja, és az egyik leghíresebb játékos. Ugye Aguerd is hiába játszott kevesebbet a West Ham United, nem tudom, 311 perce volt talán csak idén, vagy mázra ugye a Bayern Münchenből nem volt ott a védelemben, és én pont ezt hittem, mert ráadásul Saiz.
Aztán még Saiz is megsérült, Hakimi nem egészséges.
Eleve sérültek voltak ilyen, szóval az egész védelem sérüléssel bajlódott, akik közül, a sérültek közül ketten elvállalták a játékot, így lehet összefoglalni. Szóval egy ilyen helyzetben ezt erre nem egy picit jobban rámenni, nem egy picit jobban kihasználni, szerintem az nem volt szerencsés, de aztán ez bőven elegendő volt, hogy a cserejátékosok is, ugye Vidátból pont, meg ilyen
Atiatalá, akit hát nem az, hogy megsemmisítettek a spanyolok, de hogyha ott Williams-vel szemben még van fél órája, akkor annak nem valószínű, hogy jó vége lett volna. Most meg körülbelül hibátlanul lehozza a mérkőzést, és ad egy gólpaszt. Ami, és a marokkói bajnokságban játszik, tehát minimális tapasztalattal, ilyen szinten.
Nem az volt különben, szerintetek, bocsánat, hogyha megnéztük a portugálok összeállítását, ugye láthattuk, hogy ugyanaz volt, mint az előtte levő sikerrel végződött mérkőzésen, és hogy Fernando Santos nem egy picit megint csak saját magukkal foglalatoskodott, és nem próbálta specifikusan kihasználni pont a marokkói válogatottnak a gyengeségeit. Mert ha tudod, hogy a védelemben például a bal oldal ennyire sebezhető, akkor nyilván arra specifikusan nagyon mindenki rájátszik.
Ehhez képest a másik oldalon ment több akció.
Igen. És Portugália hogy állt föl? Ugyanúgy ugye Bruno Fernandes játszott a jobb oldalon az ő összeállításukban, de Bruno Fernandes az nem egy klasszikus szélső, nem az, aki egy az egybe megállás nélkül megy rá Atiatalára és megpróbálja átjátszani, kicselezni, mögé kerülni, hanem ő inkább beljebb az ellene való védekezésre ilyen szempontból. Valószínűleg, hogy Atiatalá is bőven elegendő volt, mert nem kellett attól félni, hogy a nagy nyomás alatt lesz tartva végig.
De aztán a második fél időben rámentek a bal oldalra, ugye, amikor a cserékkel ott megpróbált inkább ott.
Én az első fél időt nem értettem egyébként a portugáloknál, hogy az ilyen nagyon
kívül. A Leaót meg a Cancelót is behozta, akkor azért inkább a bal oldalon próbáltak. De én leginkább
a bal oldalon, ott is Hakiminél.
Igen, ez volt a kérdés, hogy miért Hakimire és...
A legjobb, kvázi a legjobbra.
Legjobb,
igen. Igen, tehát miért Hakimire és Ziyech-re viszed az akciókat, ahol a két legjobb játékosuk van. Miért nem a másik oldal arra, ahol a balbek 0 kilométeres.
Lehet, hogy úgy érezték, hogy...
Hogy Zia sokat védekezik.
Nem, úgy érezték, hogy csapágyas már mind a kettő, mert ugye beszéltünk is róla, hogy mind a kettő eléggé ramatja. Zia is ott sokszor nyúlt a lábához, talán le is cserélték ugye a végén, ha jól emlékszem.
Ami még érdekes volt, hogy a portugálok is beleestek abba, amiben szinte mindenki, hogy megpróbálják azt, hogy a középpálya közepén így az ellenfél ne tudjon focizni normálisan, mármint a marokkóiak. Ne tudják egyáltalán fölvenni a labdát. En-Nesyri, nagyon érdekes lenne egy izolálva egy videó arról, hogy En-Nesyri mit csinál az egész meccsen, állandóan kitakarja ott a középpálya közepén levő, tök mindegy, hogy ki az.
És bocsánat, az összehasonlításért Szalai Ádám nem ezt csinálta.
De, Szalai Ádám ezt csinálja.
A klasszikus, az ő esete volt.
De, igen, igen. És pont ezért nehéz a támadást építeni, és egyébként pont ugyanezt csinálta a Vidát, és ami érdekes volt, hogy ott is az volt, hogy az ellenfélnek a középpályás sorából valaki, elvesztette előbb-utóbb a türelmét, és visszament, és a védelemből beesett gyakorlatilag a saját védelme mögé, végre egyáltalán labdát kapjon, és tudja kezdeni az építkezést, és most gyakorlatilag Ruben Nevest ugyanúgy visszakergették ilyen szempontból. Tehát egy csomó labdája van, nézegettem a videókat, amikor visszamegy, és a két belső hátvéddel passzolgatnak hátul, mert egyébként följebb már nem tudna labdát se kapni. És akkor a marokkóiak gyakorlatilag azzal teljesen elégedettek, hogy mit tudsz csinálni, fölrugod valamelyik szélre. A portugáloktól szerintem az első fél időben nagyon sok ilyen volt a fogja, és nem tudom, 40 méter valamelyik szélre, és akkor ott próbáljanak valamit kezdeni vele.
De nagyon érdekes, mert az előző napi elődöntőknél a hollandoknak ugyanígy nem működött a meccsterve, mint a portugáloknak, de ugye visszanyúltunk mondjuk egy ilyen 12 évvel, 15 évvel ezelőtti szituációhoz, ezt csinálta a Louis van Gaal, fölhozott két toronydarút, és azt mondta, ha nem tudom eljutatni a labdát földön az ellenfél 16-osára belülre, akkor elkezdem rájuk ívelgetni. És egyébként komoly zavart is okozott ezzel. Ez az egyik fegyver szerintem. A másik fegyver pedig az, hogy mondjuk azt a letámadási minőséget, amit az utolsó 15-20 percben játszott Portugália, azt mondjuk azt a nyomásgyakorlást kicsit hamarabb elkezdem csinálni, de hát olyan, már azt nem mondom, hogy kocogós volt a tempó, mert ez nem igaz, de azok a fajta visszatámadási sebességek, amiben próbált labdát szerezni Portugália, az nem az volt, mint az utolsó 10-15 percben, vagy nem az volt, mint amit mondjuk egy olyan csapattól vár az ember, aki vesztésre áll egy világbajnoki negyeddöntőben, és egyébként nekem meg kell szereznem a labdát, lehetőség szerint az ellenfél támadó, vagy az ellenfél védekező harmadában, hogy ott zavart tudja kelteni egy fel nem állt védelemmel szemben. Mert ugye mindig, amikor ott veszítesz labdát, akkor mindig valami baj van, mert már van, aki kiemel, kijön a védősorból, van, aki nem, ott mindig egy ilyen rendezetlenség van, amiben szakemberek szerint könnyebb gólt szerezni. Na, ezt nem láttuk.
Tudod, miért nem? Szerintem
nem tudom.
Az első részét csapnám le gyorsan, hogy felívelgetni, ahogy a hollandok is tették. Hogy én pont ezt éreztem a portugáloknál, hogy egyrészt nekik azért nincsenek 1.97-es játékosaik, mint Weghorst, aki mellé ugye fel lehet küldeni meg egy De Jongot, és nem csak a középső védők fejelnek jó, hanem a csatárok között is vannak kimagasló tudással rendelkező játékosok ezen a téren. És hogy ráadásul ugye a portugáloknál kivétel nélkül olyan csapatokból érkeznek a játékosok, akiknél szinte tiltott, hogy felemeljék a labdát, és megállás nélkül járatják, körbejáratják a védőfalat. És valahogy ezt éreztem még akkor is a mérkőzés végén, amikor már próbáltak letámadni, amikor akár bejött Cancelo is, vagy bejött Ronaldo is, akit mondjuk jobb fejelő játékosnak lehet mondani, hogy járatják a labdát, viszont amikor már olyan helyzetbe értek, hogy lehetne ívelni, védő fel tudna ívelni, akkor is visszafordult, lepaszolt a szélére. Nem jött felívelés a végén, szóval
ők ezt érdekes lesz nézni mondjuk a franciák ellen Zsirúval, ahol azért igencsok megfelel a center arra, hogy felíveljenek neki.
Igen. Abszolút, hogy ne. De akkor ez ilyen beléjük ívódott reflex, hogy ezek azok a begyakorolt sémák, amit álmodból fölkeltve is tudom, hogy ezt kell csinálni, és ebből nem tudott kitörni a portugál válogatott?
Szerintem volt egy ilyen
De akkor ez Santosnak is a felelőssége, hiszen neki erre föl kellett volna készíteni őket.
Igen, ráadásul ugye a jó fejelő játékosai közül, és levitte a végére ugye Gonçalo Ramost is, aki még azért meg tudta volna osztani a figyelmet. Különben, ha nagyon szeretnénk kekeckedni, mindig hozzáteszem, ugye ilyen vélemény megfogalmazásakor, hogy mi nem látunk semmilyen adatot, nem tudjuk, hogy ki mennyire egészséges, kivel mi volt a mérkőzés.
Nem tudjuk, hogy mi hangzott az öltözőben.
Igen. Viszont én pont azt gondoltam a mérkőzést megelőzően, hogy rendben van, Mester 3-as szerzett Gonçalo Ramost, felkapták az újságok, teljesen más játékstílust képvisel, teljesen egyértelműen koránál fogva is, mint Cristiano Ronaldo, de amikor játszol egy olyan csapat ellen, akit 1000%, hogy oda fogsz szögezni, és azt kellene legyen a mester, hogy oldalról jönnek be a labdák, megpróbálod megbontani, pláne egy sérült védőt helyettesítő, nem olyan kvalitású játékos ellen megpróbálod megbontani a széleket, akkor Cristiano Ronaldo a legjobb megoldás valószínűleg, mert rutinjánál fogva ki fogja használni ezeket az adódó lehetőségeket. és hogy mégsem ő kezdett. És Gonzalo Ramos azért legyünk össznék, levették a pályáról, szóval nagyon momentuma nem volt az egész mérkőzésen. És onnan visszajönni, amikor már nem érsz labdába, a védők között ott örlődsz, és nem vagy játékban, onnan esetleg az utolsó 15-20 percre belejönni, és gólt szerezni, azért az még egy rutinos játékosnak is nagyon nehéz, nemhogy egy igen fiatalnak.
Hát majdnem sikerült neki, mert azért az egyetlen igazán szép megoldás, vagy komoly lövés, ami majdhogy nem ment a marokkói kapura, az pont Ronaldo nevéhez fűződik. Zseniális volt látni egyébként a lassításban, hogy ahogy keresztbe mozog.
Igen, ezt most a Ramosra gondoltam, hogy ő nem tudott visszajönni.
Igen. Én meg hogy pont az, hogy a Ronaldo meg ugye az egyetlen lövés hozzá, és zseniális volt látni.
És a visszakészítés,
hogy, amit szépen a másik, az is nagyon szép volt, de hogy kétszer nézte a labdát, és kétszer benézett a kapusra, hogy hol van, miközben futott a labdára, és utána futtából lőtte el. Szóval ez azért taníthatatlan, zseniális megoldás. Nagyon sajnálom egyébként ezt a fiút, hogy ennyire szétkapkodják. Nekem egyébként az jutott még eszembe, és itt megütötte a beszélgetés elején egy mondat, ugye a magyar válogatottal való hasonlóság, hogy azért ahogy szemléztem itt a közösségi hozzászólásokat, sőt a televíziós szakértői megnyilvánulásokat is, azért többnyire az a vélemény fogalmazódott meg, hogy hát azért reméljük nem ez a futball jövője, hát ez borzasztó.
Négy éven belül megint meghalt a futball, igen.
Igen, és ezzel ez tulajdonképpen nem azt mondjuk, hogyha a marokkói stílusra azt mondjuk, hogy szar, meg nem ez a futball jövője, akkor Marco Rossit és a magyar válogatottat szarozzuk le, vagy mondjuk azt, hogy nem ez a magyar válogatott jövője, mert lényegében ugyanezt csináljuk.
És szerintem senkit nem kötelez arra a labdarúgás, hogy kimenjen, és látványos játékkal kiszolgálja a nézőket, és így kikapjon.
Őszinte játéka, mint Dél-Korea, odaszaladt, pif-puf, pif-puf.
Így van, és leverték őket, tök szimpatikus volt. Igen. Nyilván sokkal emészhetőbb meccs bizonyos szempontból, mint ha a marokkóiak.
Meg látványos, megnézett. Meg hörgünk, hogy igen. Bekázik a
Richardson. Igen, szerintem a marokkóiak megkérnek még egy mentateát, és nagyon boldogok az, hogy ők az elődöntőben vannak, úgyhogy állandóan lenullázzák a legjobb európai csapatokat. És hát ők ezzel tudnak, most ők nyilván tudnának ennél többet támadásban. Egyrészt még nem voltak rászorulva, mert szerintem egyetlen csapatként a VB-n, egyetlen csapatként a VB-n, Marokkó az egyetlen, amelyik még nem játszott egy percesen hátrányban ezen a VB-n. Minden az egyes.
Nem kapsz gólt, úgy nehéz.
Igen,
ha nem kapsz gólt, megkaptak egyet, de azt ugye, azt is ők lőtték.
De van egy olyan statisztikád is, hogy mi van akkor, amikor Regragui gólt kap, mert akkor többnyire bajban
hát
van.
Hát akkor nem volt jó, de akkor mondjuk...
Mármint, hogyha ő kapja az első gólt a Regragui csapat.
Igen, valami 2-2-6 volt a mérlege, amikor az első gólt ők kapták, tehát nem feltétlenül szeret hátrányból játszani, de szerintem az kevés csapat szeret. Hát ezt ugye el lehet úgy kerülni, hogy nem kerülsz egyáltalán hátrányba. Azért azt megnézném, hogy mi történik ezzel a marokkói csapattal, hogyha egyszer futnia kell az eredmény után, és akkor annak viszont nem biztos, hogy sok jót jósolok.
Igen, de a magyar válogatottra reagálva azért azt ki kell emelni, hogy főleg most, hogy és erről beszéltünk az előző adásban, hogy megérkeztek az adatok a futballban, azért az pontosan tudható, mérhető, látható, hogy melyik csapatnak mik az erősségei, milyen meccstervel lehet neki futni különböző erősségű ellenfeleknek. Amikor van egy meghatározott játékos kereted, akkor nyilván bármennyire szeretnél te szórakoztató és kreatív futballt játszani, hogyha nem tudsz, mert nincsenek meg hozzá a játékosaid. És valószínűleg vagy nem valószínűleg biztos, hogy Marco Rossi ebben zseniális, hogy ő tökéletesen felmérte azt, hogy milyen lehetőségei vannak a csapatának, és Regragui is ebben zseniális, mert hogyha ez valóban ez a marokkói válogatottnak játszania kellene, alakítania kellene a játékot. Nem véletlen, hogy mondjuk pont Kanada ellen volt az egyetlen szorosabb mérkőzésük ebből a szempontból. Valószínűleg azt már sokkal nehezebb.
Mert Kanada más sebességben támadott le, azt igen. Ne felejtsük le, hogy a Kanada rendkívül agresszív, magas letámadást játszott az egész VB-n.
Nem is szereztek pontot,
hogy,
igen.
Igen, de azt mondtuk, hogy nagyon szimpatikus, de hát ugye ennél fogva hátul mindig ki is nyílik egy csapat. Tehát amik ilyen magas letámadással, ilyen agresszív letámadással egy az egybe hagyja hátul a védőit, azt látjuk, hogy ott azért mindig van helyzete az ellenfélnek, nem kicsi egy mérkőzésen 3-4 komoly helyzete van, mert óhatatlan, hogy valami eltolódás vagy egyéb hiba zajlik a hátsó alakzat, vagy a védekezésbe, a visszarendeződésbe.
Különben, ha már szimpátiáról beszéltél, Nem gondoljátok megint, hogy a szimpatikusnak gondolt és vélt csapatok voltak azok, akik ideje korán távoztak. Megint, hogyha megnézzük, hogy kik jutottak most be az elődöntőbe, még ha vannak is nagy csapatok, meg nyilván zseniális egyéniségek, akár a franciáknál, akár az argentinoknál, de hogy ezek nem azok a csapatok, akik kreatívan, bátran felvállalják a támadó futballt, hanem inkább próbálnak ugye biztonságra, fegyelmezettségre játszani, és pont ezen zseniális egyéniségek okán, vagy az ő képességeket kihasználva, gyors kontrákat, nem sok támadást vezetve kihasználni ezeket a helyzeteket, és hatékonynak lenni. De hogy pont olyan négy csapat jutott az előtt, nyilván most Horvátországról és Marokkóról nem is kell ilyes formán beszélni, és nem azért, mert lebecsülnénk őket, hiszen tényleg fantasztikus az, hogy...
Hanem ilyen nagyon hatékony, kivagyott.
Hanem eszméletlen hatékony a játékok, de hogy megint, és gondolom ezt nézik nagyon sokan, amikor megfogalmazzák azt a véleményt, hogy nem ezt a futballt szeretnék látni, hanem hogy a tavalyi Európa-bajnokság után megint egy picit elkanyarodtunk oda, hogy ezeken a nagy tornákon, vagy legalábbis a világbajnokság ezt mutatja, azok a csapatok a sikeresebbek, akik nem kockáztatnak, és még ha nagyon jó játékosaid vannak, akkor is sokkal inkább elsődlegesen a biztonságot helyezed előtérbe.
A francia-angol egyébként szerintem inkább olyan volt, mint egy EB meccs.
Igen, de tökre haja az, amit mondasz, Rudi, mert azért, hogyha csak megnézzük az XG mutatót, azért ezen az angol-francián inkább azt mondjuk, hogy az angoloknak 2,5 gólnyi helyzetük volt, komoly helyzetük.
Na jó, de
abban 2-11-es.
Oké, a 2-11-es,
igen. Tehát egyébként akcióból ugyanannyi volt,
igen,
mint a franciák.
Igen, de volt nekik azért, hát a Lorisnak volt, hát
nagy
két-három nagyon komoly nagy védése volt. Két-három nagyon komoly védése volt. És azért nem éreztem azt a francia válogatotton, pont azt éreztem a francia válogatotton, hogy annyit nyújtanak mindig, amennyit kell. Megszereztük a vezetést, oké, akkor kicsit adjuk oda a labdát. Akkor megint rányomultunk egy kicsit, megint megszereztük a vezetést. Tehát nagyon komoly potenciál van ebben a francia válogatottban.
Ez a francia válogatott?
Rájuk ez nagyon jellemző.
De meg is tudják csinálni.
Igen, de láthattuk pont különben, és az egy nagyon jó példa, hogy amikor a magyar válogatott ellen játszottak az Európa-bajnokságon, akkor azért nekik is voltak problémáik. Hiába voltak ott a játékos, és hasonló felfogással fognak most is találkozni.
Igen.
És van egy rossz élményük észak-afrikai csapatról is, már erről a tornáról.
Igen. Egyébként pont azt néztem, hogy ha angolok véletlenül megverik Franciaországot, vagy kiegyenlítenek Harry Kane második 11-esével, amit fölé bikázott.
Akkor kiestek volna Marokkó ellen 11-es ugrások
után. Akkor szerintem Marokkónak nagyobb esélye lett volna, igen, érzésem szerint Anglia ellen, mint most Franciaország ellen, mert Franciaországnak azért a szélső minősége, támadó minősége, és Griezmannnak ez a fajta assziszt mennyisége és előkészítési mennyisége, amit ezen a VB-n különösen mutat, de egyébként visszamenőleg minden EB-n meg minden VB-n nagyon magas volt. Talán, ha jól emlékszem, 28 gólban volt benne, amivel most már francia csúcstartó megelőzve a leges-leges legnagyobbakat is mindenkit. Az alkalmas arra, hogy egy kiegyenlített helyzetnél, vagy egy tanástalan helyzetnél is olyan váratlant húzzál, amivel meg tudsz fordítani egy mérkőzést, vagy el tudsz dönteni egy mérkőzést.
Hát meg ők pont ott erősek, ugye a két szélünk, pont ott van két a játékosuk, ebben azért nagyon erős a francia válogatott, akik egy az egyben bárkit megvernek, bármelyik szélsővédőt a világon, még akkor is, hogyha esetlegesen Hakimi vagy Mazraoui fog játszani. Nyilván azok egy nagyon érdekes párharcot rejtenek magukban, de ahhoz, hogy védelmeket tudja megmondani Dembélével és Mbappéval, valószínűleg a legkönnyebb helyzetben vagy.
És
utána van egy olyan csatárod.
Nem áll, hogy Zsirú óriási formában van,
igen, közben. És van egy olyan csatárod, hogy bárhova rúgott be középre a labdát, az biztos, hogy meg
fogja találni. Az a fejes megvan a meccs elején, amit fejelt?
Persze, döbbenetes volt,
komolyan mondom. Az hogy tudta onnan kapura fejelni, az...
És nem tudom, arra emlékeztek, hogy vagy előtte, vagy utána, de az is nagyon a mérkőzés elején volt, amikor ugyancsak volt egy ilyen beadás, és két védő ugye húzta előre felé, Stones és Maguire, és ilyen lehetetlen helyzetből megpróbált még ilyen sarokkal utána nyúlni a labdának és behúzni. Szóval benne van egy ilyen zseniális képesség, ami hogy minden szögből, minden helyzetből megpróbálja elérni, és a kapu felé tovább.
Ez védő szempontból szerintem egy igen utálatos keverék, Zsirú, mert hogy megvan a testi erős. Ereje, igen. Nagy, erős, és még trükkös is, és mindenhonnan megpróbálja, és bárhonnan a legváratlanabb megoldásokat is meghúzza ezzel így. Ez egy nagyon rossz csomag szerintem védő szempontból. Nem tudom, hogy mennyire szeretél volna ellen. Jó kihívás.
Természetesen, mert nem férsz a labdához, azért egy ilyen termetű játékos, hogyha beállod a minimum két védőkkel, mert megelőzni nem tudod, kirakja a kezeit, és kell egy ember, aki lelesi a labdákat előre.
Igen, egyébként nagyon érdekes, ugyancsak egy sörmeccs volt nyáron ez a Zalaegerszeg-Milán mérkőzés, de a fiamnak volt szerencséje ellene játszani, és azt mondta, hogy élete élménye volt. Tehát egy végtelenül szimpatikus csávó amúgy meccs közben is, tehát nem volt mondjuk, amikor ott a Leao beállt a bal oldalra, na ott megrakta a tüzet azonnal egyébként az a legelszegvés, de a Zsirú abszolút ilyen, és most is az látszott,
hogy mosolyogva... Egy hívő emberről beszélünk.
Igen, hát egy mosolyogva, jó fejmódon, jól kezelve az ellenfelet, nem szítva a tüzet játszott. Arra viszont rákérdeznék, Rudi, mert említetted a széleket, hogy a franciáknak pont az erőssége, de hát itt, ha ezen a mérkőzésen valahol meg tudta bontani Anglia szélen a francia védelmet, az Saka volt a jobb oldalon, és ha jól emlékszem, ugye Theo Hernándezzel találkozott többnyire, vagy Bukamano, hogy hívják igen, nem tudom kimondani a nevét. Na, szóval rá gondolok. Ugye ott azért komoly bonyodalmakat okozott, sőt, hát szerintem ha ez a brazil játékvezető tisztességesen vezeti ezt a mérkőzést, egy 3-4 faltot azért nyugodtan számon kérhetnek rajta a franciák, vagy az angolok, bocsánat, nem beszélve a 11-esről, ami nyilván lehet vitatkozni, hogy az volt, nem az volt, fogadjuk el a VAR ítéletét, hogy nagy valószínűséggel, ugye ők úgy ítélték meg, hogy körülbelül 7,5 centivel a vonalon túl rúgta meg a lábát Harry Kane-nek.
Igen, az nem derült ki, hogy úgy ítélték meg, hogy szabálytalan volt, mert ez a kérdés.
Igen, de van, ugye valószínűsíthetően kívül, mert ugye akkor nem szólhat bele a VAR.
Igen.
Mert szabadrugásra nem szólhat bele
ez
a VAR.
Ez így igaz. Igen.
És ezért nem is kellett megnézze, mint utána a 11-esnél aztán
hát megnézni
kihívták.
Meg kellett, hogy nézze, csak hogy kivul
volt. Nem szólhatott bele a játékvezető fülére, hogy figyelj, gyere, kinézd már meg, mert 11-es volt.
Nem azok a helyzetek szerintetek, különben engem mindig érdekeltek, és nem az első a világbajnokságon már, ami les helyzeteknél is volt ilyen például, aminél mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon nehéz megítélni magát azt a pillanatot, amikor akár a szabálytalanság történik, akár a labda elrugása történik, és akkor kihozzák, hogy éppen a mez ujja egy centivel belógott les helyzetnél. És itt is azért ez nagyon-nagyon necces volt, hogy most éppen melyik kockát nézett, hol volt maga a szabály, hol volt az a pont, ahol kibillentették Harryként. És hogy ilyenkor nem kellene, nem az a futball érdeke, hogy a támadó csapatot részesítsd előnybe? Mert hogy évek óta ebbe az irányban megy a gondolat.
Igen, jó kérdés, és én magam sem tudom eldönteni, tehát ugye azokból a kameraállásokból, amiből mi láttuk tévénézők, abból nem lehetett eldönteni, hogy ez pont a vonalon, ami már büntető egyértelműen, vagy a vonal előtt 7,5 centivel történt.
Jó, de azt azért tisztázzuk, hogy pont írtam is egy ilyen, lehet, hogy nagyon bágyú hasonlatot, de nekem ez tényleg olyan volt, mintha Sampaio nem hozta volna el a sípját a negyed döntőre. Szóval ez olyan mértékű hiba, hogy egyszerűen ezt nem lehet elnézni. Rendben van, hogy nem 11-es, de hogy az hogy lehet elnézni, hogy valaki vezeti előrefele a labdát, a védőnek semmi köze nincs a labdához, és hátulról összeakad a lábuk, szóval nem is az volt, hogy véletlenül egymásba botlott, hanem keresztbe akasztja a lábát a védő, és elesik a támadó, úgyhogy a labda a támadó előtt van. Szóval, hogy ezek olyan mértékű hibák, és
ez
volt...
Ez kapitális hibák.
Ez
hatalmas hiba. A 11-es hiba. Is, amit végül megadtak varrozás után, egyértelmű büntető
volt. Hát a francia első gól is ugye Sakának, ugye visszajátszották utána többször, Upamecano szerelte ugye a saját 16-osán, nyilván attól nem kell gólt kapni meg.
Hát ez egy effektív szabálytalanság.
Igen. Azt hiszem, hogy Sakának rossz a párharc mutatója, de volt legalább 4 szabálytalanság volt.
Hát egyébként úgy szerelték, igen, hogy közelem volt a labdához a védőnek. Szóval ilyen érthetetlen felfogásban vezette.
Az angolok nagyon elegánsak voltak azzal, hogy nem bíróztak. Tehát a két veszterből a portugálok bíróztak, holott Azért, ha valaki bírozhatott volna szerintem a tegnapi nap után, akkor azok az angolok voltak.
Ami azért érdekes, mert kaptak két 11-es, de ugye abból az egyiket nem vett észre, vagy ő nem adta volna meg a játékvezető, és a másik az meg egyszerűen olyan mértékű 11-es volt, hogy ott már szakállal.
De nyilván a másik oldalra is volt, nem is tudom, volt egy olyan, amikor nem tudom, Bellingham volt? Nem tudom. Volt egy olyan teljesen egyértelmű hátulról szabálytalanság, semmi. Hmm. De nem az, hogy lefújja és sárga, tehát semmi az égvilágon. Tehát
ezeket a szituációkat Magyarországon lehet, hogy nem veszi észre mondjuk a Bellingham szituációt olyan játékvezető, de varozás után kihívják, mert ott is egyértelműen combon találta egyébként, lehet látni az ütközést, tehát testi kontaktus klasszikusan, ahogy mondják, lehet látni, hogy eltéríti a combját, lehet látni, hogy nem tud emiatt tovább futni egyenesen. Tehát ezeket igazából én azt nem értem, hogy ilyen szituációnál a VAR, ha egyik országban azt mondja, hogy gyere, kinézd meg, egy világbajnokságon miért nem mondja azt, hogy gyere, kinézd meg? Azt hiszem, az is egy 11-es gyanús szituáció volt.
Szerintem ez ilyen, nem tudom. Nem lenne egyébként rossz több transzparencia a VAR-ral kapcsolatban, hogy már mint nyilván az, hogy mit miért. Gondolom, hogy Kolinának megint most is volt, biztos lesz megint értékelés, hogy mit miért csinál, és esetleg ugye, mint ahogy az öltözőben sem tudjuk, hogy mit hangzik el, azt se feltétlenül tudjuk, hogy a játékvezetőknek mi hangzik az eligazításokon, de gondolom, hogy nem az hangzott el ezen a mérkőzésen, hogy a játékvezetőnek kb. Semmit nem kell lefújnia, le kell nyelni a sípot, és hagynia kell mindent a pályán, ami azért elég érdekes volt, és tényleg hát nem tudom, a 80%-ából ezeknek az angolok jöttek ki rosszul. Volt olyan, amiből francia, tehát szerintem az angolok is úsztak ott meg például sárgalapokat, de hogy a ítéletek
többsége,
ami elmaradt, az angolokat sújtotta.
Hát olyannyira, hogy mondjuk Szabó Krisztóf kollégánk, ugye, aki a Sport24-re szintén szokott elemzéseket, kiváló dolgozatokat írni, aki egyébként, hát talán mondhatjuk, hogy egy kicsit elfogult francia irányba, azt posztolta, hogy egészen döbbenetesen elfogult a franciák felé ez a játékvezető, tehát ő maga is fölháborodottan mondta, hogy ez hihetetlen, hogy vezette ezt a mérkőzést, és ez kicsit hajaz ugye erre a előző mérkőzésre, erre a Mateo Lajos nevű spanyol sporira, aki hát, na ő volt az a játékvezető, akit ekésztek a hollandok is, és ekésztek az argentinok is, tehát ott aztán az teljesen kiverte a biztosítékot.
No, Lajossal is jó lett volna ez az angol-francia, ott viszont mindent lefúj.
Igen, de hogy miért kell egy játékvezetőnek szerepelnie és főszereplővé válni egy olyan mérkőzésen, ami nem róla szól.
Aguero pont ezt írta róla, hogy miért gondolja azt, hogy ő a főszereplője a meccsnek.
Különben vele kapcsolatosan azért ez egy várható esemény szerintem.
Irodák
imádják, ugye itt a sárgalapok tekintetében. Most is 16-ot osztott, és utána plusz egyel Dumfriesnél, amit senki nem is látott.
És ugye azt végén kiállította
Dumfries kiállította, mert piros lapot éppen még nem osztott ki a találkozón. Szóval ez borzalmas, és azért borzalmas szerintem, és akkor itt egy kalap alá vehetjük szerintem a brazil, az argentin és a spanyol játékvezetőt is az elődöntők folyamatban, mert három mérkőzésről beszélünk, ahol azért elég erős ráhatással volt a játékvezetés, és például pont az argentin-holland mérkőzésen szerintem nagy mértékben befolyásolta például a cseréket is. Mert nyilvánvalóan, amikor van egy ilyen helyzet, akkor is gondolkozott cserékben, és ráadásul tudod, hogy van egy ilyen játékvezető, akkor azokat az embereket fogod, próbáld lecsenni, nyilván ennyit nem lehet, amennyi lapot adott ahhoz, de akik már ugye több szabálytalanságot elkövettek, benne van az esélye, hogy esetlegesen piros lapot kapnak, és például ezért kerülhetett egyáltalán pályára az a Pedzele, aki a Betisnél sem számít azért a legbiztosabb pontnak, és láthattuk, hogy pont az ő butasága okán lett az a századik percben lévő szabadrúgás, mert 2-1, ahol a védők voltak előnyben, egy háttal álló játékost a kapusnak teljesen feleslegesen.
Ráesett a nyakára. Felül.
Szóval ezek a döntések nagy mértékben befolyásolják a mesterveket, a mérkőzés alakulását.
Meg a légkört is, nem? Tehát az, hogy olyan toxikus lett az a holland-argentin, abban nagyban hozzájárult a játékvezetés.
Hát, kizárólagosan szerintem. És És ugye ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, és visszakapcsolva akár a Marokkó-Portugália mérkőzésre is, hogy utána Pepe és Bruno Fernandes is, azt most attól vonatkoztassunk el, hogy nyilván a portugálok nem magukba keresték a hibát elsődlegesen, hanem a külső körülményekben, játékvezetőkben, de hogy amit mondtak, az elgondolkodtató volt. Még azt is alá tudom írni, hogy nincsen annyi jó teljesítménynyújtó játékvezető, de mennyire jó, hogy olyan országoknak a képviselői vezetnek mérkőzéseket, akiknek az országa játszik még a másik ágon, és esetleg egymással játszhatnak.
Ez így ilyen tök jó összeesküvés elméleteknek ágyaz meg.
Igen.
Amit a portugálok ilyen hibátlanul hozta az összeesküvés elméletre.
Ez érdekes, hogy a FIFA miért nem figyel ezekre, mert ez tényleg táplálaja.
Mert ők úgy gondolják, hogy az összes játékvezető pártatlan, és szakmailag a legmagasabb minőséget képviseli, és most fölnéztem hátra rám is a stúdió.
Igen, és ráadásul ugye, amikor Laos kisárgáz 16 ember, aki elképzelhető, és különben argentinok kapták, ha jól emlékszem, a
igen,
több lapot.
Igen, ők kaptak 9-et talán.
És nekik utána tovább kell menni, és eltiltások, és bármi, vagy akár kiállítás lett volna ezen a mérkőzésen az ő részükről is, hát akkor hogyan fogsz játszani az előző?
Szerintetek Messi a büntetés, aztán zárjuk le ezt a bírózást, mert...
Ahogy megjegyzést tett a bíróra azért?
És mindenkire. Konkrétan igen, és mindenkire.
Nem, mert Messi.
Ilyen egyszerű?
Hát szerintem vannak egyenlőbbek az egyenlők között.
Igen, hát ha megnézzük Laosnak a teljesítményét, azért nagy mértékben kitért szerintem Messire is, és olyan esetekre is, ami a 16 lap mellett, amikor következetlen volt, és nem adott
kezezés.
Lapot. Például Messinek a kezdés.
Messit ki kellett volna állítani, igen, hiszen kapott egy sárgát Dumáért, ha jól emlékszem, és hogyha megkapja előtte a kezdésért, akkor lehet, hogy óvatosabban Dumál.
Igen, és azért a kezdésért, amiért pont csapattársa, lecserélt csapattársa Romero kapott. Egy az egybe ugyanaz volt, hogy kézilabdáztak olyan helyzetben és olyan szituációban, amit azért nem lehet minden nap látni, szóval nem az volt, hogy véletlenül a kezéért, a feje fölé, és elütötte, mint egy röplabda játékos. Szóval ezek is olyan dolgok, amik elnézhetetlenek, és Laos még ebben is teljesen téves ítéleteket hozott.
Vagy egymásnak ellentmondó.
Teljesen következetlen.
Igen, egymásnak
ellentmondó. Vagy a következetlenség, ítéletek. Hogy akkor legalább ugyanaz fújja mindenkire, és teljesen mindegy, hogy hívják a játékost, és milyen csapatban játszik.
És különben nem csak Messinél, volt egy másik apró észrevétel, hogy ott volt Neymar esete is, nem tudom mennyire van előttetek a Brazília-Horvátország mérkőzés, amikor Neymar, ugye amikor leszerelte Brozovic is, elvitte mellette a labdát, teljes erőből úgy, hogy a labda már nem volt ott, lehetett látni, hogy düböl, Brozovicnak a vádliára, térdére be a hajlatba, izombor rárugott, nem rátartott, izombor rárugott, mintha labda lett volna, elrúgta Brozovic lábát. Szóval ott már maga a szabálytalanság is kérdéses volt, de ez a tett, itt nincsen mérlegelni való. Szóval ez akkora piros lap, hogy ilyet még nem látott a föld, és azért hozom ezt is be, mert hogy kérdeztél Messiről, itt van Neymar, hogy ezek a játékosok olyan, mintha egy picit ilyen burokba lennének.
Nem ér, Rudi, ezt nem érezted pályán, amikor futballista voltál, hogy vannak az egyenlőknél egyenlőbbek, az idősebb játékosnak mindig nagyobb a respektje, igen, respektje a játékvezetőnél, mint a fiatalabbnak. Tehát, hogyha egy fiatalabb szól oda, hogy nem árspori, az rögtön sárga, amikor az idősebb játékos, mondjuk a 18-szoros válogatott bárki, vagy a 28-szoros, 48-szoros válogatott fölülről leüvöltve a fejét 2 centiről mondja, hogy Mr. ide, oda, meg amoda, akkor meg rezzenéstelen arccal tűri.
Igen, erre azt tudom mondani, mint az élet nagyon sok más területén lévő dolgokra és viselkedési normákra, hogy igen, ezt el tudom fogadni, de most már 2022-t írunk. Szóval itt a döntések, pláne az ilyen volumenű döntések, az nem egy embernek a döntései, hanem ott vannak még mellette öten a Varszóvában, akik ezt végignézik, látják, visszakockázzák, és ők is meg tudnák hozni ezeket az ítéleteket.
Mert ez úgy ítélet meg, hogy akkor ez egy súlyos bírói tévedés, hát ez azonnal piros lap kellett volna.
Hát egyértelmű, ez mérkőzés befolyásoló. Szóval itt nem lehet mérlegelni, szerintem.
És annál, amit kérdeztem, hogy korosztálynál, vagy ilyesminél, vagy sztárság, nem sztárság?
A pályán apró dolgokban benne van, szerintem.
Hiszen mégis a sor végén mégiscsak egy ember dönt. aki ott van a pályán, és igen, játékvezetőnek hívják.
Igen, viszont ugyanúgy, mint neked, most neki is van a fülén olyan technikai eszköz, vagy technológiai eszköz, ami segítségével azért tudnak egy picit ráhatással bírni, és tanácsot adni neki.
Legalább kaphat másodvéleményt, ami sokáig nem volt opció.
Vagy hogyha még egy ilyet csinálsz, figyelj már oda, mert ezt elcseszted, nem? Na mindegy, ez egy érdekes dolog.
Úgy, hogy feltételezzük, hogy mindenki szeretne jó ítéleteket hozni.
Hát, hiszen persze, hát
náluk is cél az, hogy világbajnoki döntőt vezessenek, vagy közöttük is van egy ilyen kis verseny. Éppen ez értetetlen, hogy például Laosnak mi az elképzelése, ő hogy akar. Bár nyilván, hogyha eljutott már ideig, akkor valószínűleg az a szél még akár arra is elegendő lehet, hogy világbajnoki döntő.
Kiszerepelt a címlapok a Laos.
Imádta.
Igen. Van egy érdekes megfigyelés, hogy kicsit a trendekre rákanyarodjunk. Még a legelső fölvezető műsorunkban beszélgettünk arról, az extrém naptárról, hogy melyik válogatott hány percet lejátszva érkezett ide a világbajnokságra, és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az első 6 legtöbbet játszó válogatott már kizúgott, a 7-ek a franciák ott vannak, aztán a 10. argentinok vannak ott, a 14. horvátok és a 20. marokkóiak. Láttok-e ebben valami összefüggést, hogy azért Portugália, Brazília, Németország, oké, Korea, Hollandia és Anglia, azért ezek ugye nagy csapatoknak számítanak, ezek mind elvéreztek. Köze lehet ennek, hogy mondjuk Portugália 31 ezer percet játszott, vagy portugál játékosok 31 ezer perccel a lábukban érkeztek ide, míg Franciaország csak 28 ezerrel? Nem beszélve mondjuk Horvátországról 25.
Katarról.
Marokkóról 22 ezer perccel.
Vissza Katar és Szaúd-Arábián a lista másik végén.
A frissesség befolyásolhat valamit?
Szerintem annyiban
ezen
igen.
Ezen a szinten már? Vagy szerintem negyed döntő szintjén?
Szerintem annyiban igen, hogyha visszakanyarodunk oda is, hogy mely csapatok, milyen játékstílust képviselő csapatok jutottak az elődöntőbe, akkor valószínűleg ez a helyzet és a játékpercek nem azok a csapatoknak kedveztek, és itt talán a németeket a legjobb említeni, akik megállás nélkül támadnak, letámadnak, olyan futballt játszanak, amihez hatalmas nagy erő kell. Mert pont a vége
gyorsasági állóképesség.
Igen, mert pont a végén, amikor oda kerülnél a kapu elő, és a megfelelő döntéseket kell hozni, pont akkor nem fognak jönni ezek a jó döntések, és e között szerintem azért bőségesen lehet összefüggés.
Lehet. Aztán lehet, hogy mondjuk a maradékból meg megnyerik a franciák, akik azért eléggé az elején vannak ennek. Sőt, mondhatjuk azért szerintem, hogy a talpon maradt négy együttérből azért talán ők. Az az érdekes, még a franciákra akartam így nagy kanyarral visszatérni, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy a tornákat, főleg az ilyen jellegű válogatott tornákat a védekezéssel szokás megnyerni, és erre örömítes marokkói hangok a háttérből.
És viszont, a támadásra tudod elveszíteni.
Igen, viszont a franciák feltűnő, hát már a legutóbbi világbajnokságon is úgy nyertek VB-t, hogy VB győzteshez képest feltűnően sok gólt kaptak, és most is minden meccsükön megkapják a maguk gólját, és ehhez képest különösebben ez nem zaklatja föl őket. Tehát ez nekem nagyon ijesztő, hogy iszonyatos mennyiségű sérültje van a csapatnak. Kiesik belőle egy aranylabdás, minden meccsen kapnak gólt, és még mindig nincsenek problémáik. És akkor azért felvetődik az emberben a kérdés, hogy akkor mitől lesznek problémáik, mert hogy eddig tényleg semmi nem rendíti meg őket különösebben.
Hát majd Marokkótól.
Marokkótól az lehet, nagyon sokat hajtott ez a francia csapat azért, hogy 90 percet táborozzon a marokkói térfélem.
Megjelent a The Athletic-en egy cikk. Juan Manuel Lillo, egy 57 éves spanyol edző tollából, hogyha jól emlékszem, aki 18 éves kora óta, vagy 19 éves kora óta edzősködik, és spanyol első osztályú kluboktól kezdve válogatotton keresztül Európában, Dél-Amerikában, Afrikában, mindenhol volt már edző.
Guardiola másodedzője volt?
Guardiola másodedzője volt, ugye egészen most nyárig, ha jól emlékszem, igen, 2020-tól. És azt mondja ez az ember, hogy egy elég elkeseredett írást tett közzé tulajdonképpen, hogy eltűntek a stílus különbségek. Tehát annyira globalizált a világ, és annyira globalizálódott a futball, hogy globalizálódtak a csapatok is, és ezáltal teljesen egyforma csapatok lettek. Konkrétan azt mondta, hogy ha a szenegáli mezt levesszük, és ráadjuk mondjuk az angolokra, és fordítva, tök ugyanazt látjuk.
Így van, azt mondom, hogy Kamerunért Brazília
szerepelt
a konkrét példában.
Ja, akkor igen. Titeket zavar ez, vagy nem zavar?
Olyan szempontból zavar, hogy nagyon érdekes szerintem megfigyelni, hogy egy ország gondolkodása, vagy az ott kialakult labdarúgó kultúra gondolkodása az, hogy csapódik le a válogatottban. Tehát ilyen szempontból, tehát ez a változatosság gyönyörködtet, és szerintem ilyen szempontból is gyönyörködtet a változatosság, és abban ez végtelenül szórakoztató, tehát ha valakinek van Athletic előfizetése, vagy be tud, tényleg olvas el, az egyik legszórakoztatóbb anyag volt szerintem, ami a világbajnokság során szembe jött, és értem tényleg, hogy mire gondol, hogy amit ő is mond, és azt mondja, hogy azt a saját felelősségét kétségtelenül elismeri ebben, hogy mindenki a kapod a labdát, egy-két érintés, tovább, mindenki tök csiszol csapatjáték, hát így annyira egyéni dolgok, meg így nemzeti sajátosságok, hát azok már nem nagyon, mert hogy gondolom, hogy ebben az is benne, hogy annyira egy helyre koncentrál, vagy kis helyre koncentrálódik tudás, az innováció, az infrastruktúra,
erről beszéltünk,
minden,
erről legutóbb, beszéltünk. Ugye ez a futballközpont.
Erről beszéltünk, hogy mindenki ugyanoda sereglik, és mindenki hasonló képzést kap, vagy már a képzését ott fejezi be, ugye ez Dél-Amerikánál feltűnő, hogy már, de például Hollandiában is, hogy már korábban elmennek otthonról a játékosok nagy bajnokságokba, és hogy a képzésük végét már ott csinálják.
Hát de olyannyira, ugye, hogy azért az UEFA edzőképzése, vagy UEFA licenszrendszere, az szinte már az egész világon, tehát nem csak Európában, az egész világon elterjedt, és lényegében ugyanaz szerint, a metodika szerint dolgoznak az edzők szinte mindenhol a világon.
Szerintem ez nem csak feltétlen ennek köszönhető, hanem ha megnézzük, hogy mi zajlik a klubfutballban az elmúlt 10-12 évben, mondjuk 2008 óta, amióta a Guardiola átvette a Barcelonát, és ugyanebben az időben Jürgen Klopp oda került mondjuk a Dortmundhoz, mind a ketten, ugye 2008-ban váltottak csapatot, hogy az elmúlt időszakban a klubcsapatokban is eltűntek az egyéniségek. A legnagyobb csapatoknak a futballja, megnézhetjük a City-ét, ahol most talán annyi minimális különbség van, hogy Haaland érkezésével az elmúlt időszakban ott kinőni látszik valami, de nyilván erről akkor fogunk tudni beszélni, hogyha ez hosszabb távon is megnyilvánul. De a Liverpoolnál van egyéniség? Nem, a csapatról szól az egész, és ez Jürgen Kloppnak a filozófiája is. A Bayern Münchennél tudunk most egyéniséget mondani? Nem. A fiatal edzőknek a sémái és a játék felfogása ugye a csapategységről és a csapatjátékról szól. Szóval a piacvezető nagy csapatokban, akik ezt a korszerű futballt, letámadást, progresszív játékot mutatják be hétről hétre, ott nem az egyénekről szólnak ezek a mérkőzések. És ma az, hogy eltűntek az egyének, valószínűleg ez hozza magával azt, hogy válogatott szinten is eltűntek a köréjük épülő játékrendszerek. Miért van az, hogy most is még mindenki Messiről és Ronaldóról beszél? Ronaldóról, aki csere volt az utolsó két mérkőzésen, mégis 250 ezer fotós van minden mérkőzést megelőzően, aki őt fotózza. És hogy emiatt, hogy nincsenek egyéniségek, nincs annyi kimagasló egyéniség, mint korábban. Korábban szerintem azért minden válogatottban volt egy olyan játékos, akire azt tudtuk mondani, hogy na hát ott a
szerintem, hát vagy akit megelőzött a híre, de ma már senkit nem előz meg a híre, mert látod effektív hétről hétre ugyanúgy az európai bajnokságban.
Ez a cikkben úgy szerepelt, hogy sikerült kiiktatnunk magas szintről a rossz játékosokat, viszont egyben eltűntek vele az egyéniségek is. Vagy az egyéniségek kiemelkedése annyira, nem tudom, ezekből a játékosokból szerintem sok nagyon nagy egyéniség lett volna egy máskorban, vagy lehetett volna egy máskorban és más környezetben, csak hogy a mostani az nem feltétlenül azt követeli meg, hogy.
Hát vagy a tudományok érkeztével, nem most már maga az atléta, nem csak mint futballista, olyan szintre vihető és képezhető, fejleszthető, ami után nyilván az egyéni plusz dolgok már nagyon minimális különbséget mutatnak. Mert nyilvánvalóan olyan atletikus, meg olyan erőssé vált maga a játék. És
meg mindenkinek sokkal több információja van, mint bármikor korábban, mármint játékosokra lebontva is.
Igen, hogy utána nagyon kis mértékben tud csak megnyilvánulni, nagyon keveseknél az az extra, mint egy Mbappénél, amit hozzá tud tenni.
De szerintem természetes, amit az a folyamat, amit leírt, az nem biztos, hogy tényleg a futball változatosságának segít, hogy, vagy jót tesz, hogy tényleg
Hát, vagy a stílusok csatájának, mert nincsenek stílusok.
Egy stílusok csatájának, igen, hogy a stílusok egybeolvadnak.
Maximum az van, hogy valaki védekező dologá. Stílus, vagy idézőjelben kézilabdázó stílus, ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy ugye 50 méterre járatják a labdát, elfelejtették, hogy mondjuk 10-16-nál kellene, és úgy viselkednek a csapatok 50 méteren járatva a labdát, láss spanyolok, mint hogyha a kapu előterében lennek, de ezáltal teljesen esélytelenek arra, hogy effektív gólt lőjenek.
Talán Chiellini volt egyszer, aki panaszolta, hogy az új olasz védők, hogy hát nagyon jók ezek a gyerekek, fantasztikusan képzettek, szenzációsan passzolnak, éppen védekezni, hát azt annyira azért nem, hogy pont azok a klasszikus, sokszor piszkos trükkök, azok hiányoznak a trükktárból, mert hogy nem azt követelik meg tőlük mondjuk az akadémiákon.
Ez sablon.
Mennyire lehet abban igaz abban az állításban, hogy a játék célját felforgatták, mert hogy most inkább a fogyasztókat keresik a klubok is és a nemzetközi szövetségek is, mint rajongókat, az iparágnak pedig, ugye az az ok az egésznek, az iparágnak pénzre, tévépénzre, merchandising pénzre van szüksége. Tehát alapvetően a futball elfordult a szurkolói
kiszolgálástól,
inkább vásárlókat keres minden szinten.
Ami nem egy és ugyanaz, különben?
Van átfedés, ez kétségtelen, hogy halmaz-halmaz, csak kérdés az, hogy abban a középső kis halmazban, aki rajongó, az miért és kiért tud rajongani, hiszen pont erről beszélgetünk, hogy vannak-e, lesznek-e a jövőben is olyan játékosok, akik képesek olyan szinten kiemelkedni, mint ahogy kiemelkedett mondjuk Ronaldo és Messi az elmúlt 15-20 évben, akiért valóban istenként lehet rajongani, Maradónák, vagy csak hogy egy még távolabbi példát mondjak, tehát nekem egyszer beszélgettem a Bozsik Petivel, és mondott egy nagyon érdekeset, hogy mi az igazi rajongás, vagy mi változott meg a futballban, és ő azzal szemléltette az egészet, hogy amikor az édesapjáik a tévé nélküli világban elmentek dél-amerikai túrára, annyira megelőzte őket a hírük, hogy a reptéren 100 000 ember fogadta őket, Dél-Amerikában, nem itthon, Dél-Amerikában. Úgyhogy nem volt Twitter, nem volt Facebook, nem volt tévé, csak hallották az emberek népmesei úton terjedve, hogy
de pont azért,
ez
pont
a magyar válogatott. Na az az igazi rajongás, hogy na én erre kíváncsi vagyok, és wow. És ez a stílusok csatája, hogy ide jön egy olyan csapat, akiről olyanokat mondanak, és olyan játékosok vannak benne.
Meg tud lepni, meg olyan.
Na jó, igen, de most már egy kattintással lehetetlen.
Tehát szerintem igen, egy csomó szempontból termék. Értem egyébként, hogy mit sajnál, de ugyanakkor ez egy teljesen természetes változási folyamat, ami felé megy az egész futball. És nem biztos, hogy sivárabb lesz, lehet, hogy más lesz. Lehet, hogy más lesz.
De én különben nem látok ilyen erős összefüggést a játék stílus és a szurkolók kiszolgálása között. Nem hiszem, hogy bármilyen szempont vezérelné a szakvezetőket abban, hogy most én azért fogok támadó futballt játszani, vagy azért fogom azt a játékos be, mert akkor kijön 3000-rel több néző.
Akkor mondok neked mást. A Barcelona hatalmas stadionjában hány turista foglal helyet minden egyes bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi? Rengeteg. Ugye? Tehát ott alapvetően futballturizmus van, és azért mennek oda az emberek, ha már itt vagyok Barcelonában, vagy erre a direktre a mérkőzésre jönnek Európa szerte, vagy világszerte, és mondjuk hány ezres a stadion? 90?
90 plusz.
90 plusz. Mondjuk abból 20-25% az direkt azért megy oda mondjuk Tanganyikáról, Amerikából, Japánból, ott kis japán fényképezőgépekkel meg telefonokkal fotózgatnak, mert hogy ő közelről akarja látni ezt a mérkőzést. És nem igazi rajongók ők, vagy ők igazi rajongók? Ez itt a kérdés, hogy ennyire globalizálódott valóban?
Hát a globális futballfogyasztók. Volt erre lehetőség korábban? Nem volt erre lehetőség korábban?
Hát kétségtelen, igen, nem röpködtek
az emberek. Hol van a vonal meghúzva, kiszámít a fanatikusok, vagy az, akik rendszeresen fogyasztanak labdarúgással kapcsolatos sajtó és bármilyen termékeket, merchandisingot, bárkit. Szerintem már nagyon nehéz meghúzni a kettőjük között.
Nehéz, és még azon gondolkoztam még, hogy oké, van egy ilyen nagy, sok minden konvergál egyfelé, azért látjuk, hogy milyen erősen befolyásolta tényleg több nagy edzőegyéniség az elmúlt mondjuk az 10-15 év labdarúgását, és meghatározhatja mondjuk a következő legalább ennyit, és lehet, hogy majd jön olyan, aki még
erre rá tud
tenni, és ez régen is így volt, de az viszont az viszont szerintem senkit nem akadályoz meg, hogy mondjuk annak ellenére, hogy akadémián hasonló képzést, hasonló gondolkodás, hasonló szellemiségben, hogy mondjuk beinjektálják az adott helyre jellemző dolgokkal még pluszban. Tehát ilyen szempontból szerintem azért lehet valamilyen túlélést biztosítani annak, hogy milyen a nemzeti jelleg.
És különben a progresszív csapatok nem pont ezt csinálják, hogy keresik ezeket a... Nem, nézzük meg a Bayern, miért van fiatal edző, nézzük meg a Salzburg rendszerét, miért mindig a fiatal innovatív edzőket, azokat a gondolkodókat, stratégiákat alkalmazzák, aki valami újat próbál bevinni a játékban, és olyan megvalósítani a pályán is, amire más korábban nem gondolt. Akár összeollózva is korábbi nagy edzőknek a műveit. Hát ez is arról szól valószínűleg, hogy mindig legyen valami más, ami érdekes lehet a nézőknek, embereknek egy picit talán, még saját magamban is
ellen. Azt leszögezhetjük, ez mindig egyéneken és embereken múlik, játékos egyéniségeken, edző egyéniségeken, akik
és
képes...
És vezető egyéniségeken, akik megadják az esélyt.
Igen, klubvezető egyéniségeken, akik képesek irányt mutatni, irányt kijelölni, és vagy a régmúltba visszanyúlva modernizálni bizonyos, ahogy Guardiola is tette. Szoktuk azt mondani, hogy a klasszikus magyar válogatott, régi magyar válogatott játékát újra gondolva, hamis 9-essel, stb. Bízunk abba, hogy akkor lesznek ilyen emberek, és akkor jövőben is ugyanilyen népszerű lesz ez a játék. No, kedves hallgatók, kis szünet lesz most, mert hogy...
Hagynak egy szuszanás és szüzenetet nekünk megint.
Pihenőt hagynak a csapatoknak és nekünk is. Az elődöntőkre kedden és szerdán kerül sor. Kedden Argentina, Horvátország, szerdán Marokkó, Franciaország mérkőzést tartanak a katari világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy mi szerdán és csütörtökön jelentkezünk majd legközelebb. Gerivel és Rudival egész pontosan csütörtökön találkozunk megint. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Egész érdekes kis beszélgetés kerekedett ebből a futball jelenét, múltját és jövőjét, várható jövőjét tekintve. Kedves hallgatóknak pedig azt kérem, hallgatóktól pedig azt kérem, hogy a szerdán is, csütörtökön is legyetek majd velünk. Sziasztok!
Köszönöm szépen, köszönjük. Sziasztok!